Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 332. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző héten a reneszánszkori vásári mulatságok szolgáltak hátteréül a Ridovics Anna művészettörténésszel folytatott beszélgetésnek. Pajzán témájú faragott fapipák, metszetek, festett tányérok kerültek elő az adásban, amelyek jobbára az alsóbb társadalmi rétegek által preferált humornak állítanak emléket. A Magyar Nemzeti Múzeum szakmúzeológusa ugyanakkor kihangsúlyozta, hogy karneváli időszakban, amikor ugye szinte minden megengedett volt, a gazdagabbak sem maradtak távol a sokszor közönségesebb viccektől és a mai szemmel elítélendő stílusban zajló közösségi szórakozástól. Az is kiderült a korábbi adásból, hogy a két karneváli időszak közötti mindennapi élet szigora alapvetően attól függött, hogy mennyire volt befolyásos vagy éppen megengedő akkor az egyház. Ma első körben a modernkori korlátokat vizsgáljuk, vagyis a jogszabályokat, amelyek döntenek arról, hogy a meztelenség ott és akkor büntetendő-e vagy sem. De arról sem feledkezünk meg, hogy a társadalom néha megfeledkezik ezekről a szabályokról. Ahogy kiderül mindjárt az is, hogy a meztelenség és a hozzá kapcsolódó tevékenységek esetében mennyit nyom a latban a jog és mennyit a szokásjog. Csak egy példa, mielőtt belevágunk a beszélgetésbe. Interjú alanyommal tisztáztuk még korábban, hogy szinte egyidősek vagyunk, így a gyerek vagy kamaszkori emlékeink a Balcsiról elég hasonlóak. A bicikliről főtt kukoricát árusító néni, aki németül is tele kiabálta a partot, Mais bitte, hogy biztosan mindenki tudja, mivel foglalkozik. A gyakran kiégett fű, és általánosságban a magyar szövegfoszlányokba keveredő német szavak. És ha az utóbbiak kiindulási pontját megtaláltuk, akkor gyakran szőkefejtetőket láttunk, több generáció képviselőit, és olyan felnőtt nőket az említett generációk egyikéből, akik igen gyakorlatiasan egy csőformára vart textilt viseltek, amelynek a felső szélét egy belefűzött gumival rögzítettek a nyaknál, hogy alatta kényelmesen át lehessen öltözni. Ilyet náluk láttunk először, és szerintem tök praktikus megoldás volt, ismerve a már akkor is aggályos tisztaságú közvécéket. Hamarosan kiderül, hogy a német hölgy akcióját miként ítélnék meg egyes országok.
Első megálló.
Itt van velem Petrus Szabolcs, jogász, az Augsburgi Egyetem oktatója. Szia!
Szia!
A téma, amelyet érintünk, arról egy nagyon hosszú kifejtő cikked is volt néhány évvel ezelőtt a jogászvilágon, de három országban vagy otthon, de majd kijavítasz, hogy melyikben vagy inkább otthon, szóval, hogy összetudjuk hasonlítani.
Én is pont így szoktam megfogalmazni, hogy otthon, igen.
Ugye Németország, Olaszország és Magyarország, itt is vannak különbségek. Továbbra is egy kicsit a meztelenség, szemérem, egyáltalán, hogy mi tartozik a meztelenség kategóriájába, ez is jogilag meghatározható, de országonként eltérő. És az előző adásban mi pont a reneszánsznak a karneváli időszakairól beszélgettünk, ahol ugye kiderült, hogy akkor mindent lehetett, de máskor meg ugye semmit. Nem tudom, hogy van-e még ilyen bárhol, akár Olaszországban, akár Németországban, vagy azért nincsenek már ilyen időszakok, amikor ereszdel a hajam van, és máskor nincs, hanem inkább van egy ilyen egyenletesség, tehát, hogy van egy bizonyos jellemző, mondjuk úgy, hogy viselkedési mód, szemérem, mérték ebben a három országban, amelyet itt meg tudunk vizsgálni, vagy azért vannak mondjuk bizonyos esetek, amikor eltérést mutat az adott ország is a megszokásaihoz képest.
Az utóbbi, tehát hogy igazán nincsenek eltérések, ami szombaton jó, az körülbelül kedden is, tehát nem eseményekhez kötődik. Ami változik az országonként a meztelenség, mind a társadalmi megítélése, tehát hogy gondolkoznak róla az emberek, mind pedig a jogi megítélése, tehát hogy mi, hol bűncselekmény, vagy esetleg szabálysértés. Azt lehet egyébként mondani, és ez igaz mindhárom országra, vagy talán szerte a világon, hogy sokkal több megengedett, mint amit gondolnánk, de hozzáteszem, hogy nem mindig szerencsés minden határt kifeszíteni, tehát a megengedettség határáig elmenni, mert sokszor a társadalmi elfogadottság az kevesebb, bármilyen meglepő, kevesebb, mint amit a jogszabály megenged.
Erre tudsz példát mondani?
Például Németországban a meztelenség, mint olyan, nem, egyáltalán nem bűncselekmény. Mert azt mondják a németek, hogy ez egy több alkotmányos alapjognak a megnyilvánulása, például a személyiségszabad kifontalkoztatásához fűződő jog, tehát hogy úgy élünk, ahogy az az elképzeléseinknek megfelel. A véleménynyilvánítás szabadsága is, mert ugye, hogy azzal, hogy én meztelenül megjelenek például a nyilvánosság előtt, akár egy véleményemet is kifejthetem, hogy én a szabadság, a szabatosság híve vagyok, illetve akár lehet világnézeti meggyőződés is. Ahogy az ellenkezője is, hogy engem zavar az, ha valaki túl sokat enged látni magából. De hát vannak ilyenek, hogy azt gondolnánk, hogy bűncselekmény, vagy hogy tilos, de valójában nem is az.
Azt mondtad, hogy nem érdemes, vagy nem szerencsés elmenni a falig, pontosan azért, mert lehet, hogy a törvény betűje az mond valamit, de a társadalom az pont nem toleráns, mondjuk bizonyos kérdésekben. Erre tudsz konkrét példát mondani, akár Olaszországból, akár itthonról, akár Németországból?
Tudok. Olaszországból ez olyan speciális. Én minden nap járok uszodába úszni, és ugye zuhanyzás, úszás után. Azt hiszem, ez egy olyan hely, pont az uszodai zuhanyzó, meg az öltöző, ami nagyon sokat elárul egy társadalomnak, egy országok közötti különbségekről, meg hogy gondolkoznak a meztelenségről. Olaszországban abszolút szinte mindenki fürdőruhában zuhanyzik meg, tehát a tusfürdőt, a szappant fürdőruhába használja, sőt, tudok egész extrém példát is mondani, az illető urat nem zavarta, hogy nem túl higiénikus, elkezdte a szemérem szőrzetét borotválni az uszoda zuhanyzójában, mindezt úgy, hogy rajta volt a fürdőnadrág, és könnyékig benne a borotvával a fürdőnadrágban is így borotválta az ülepét. Mert az, hogy ő az borotválja, az úgy belefér, azt viszont, hogy ő mesztelenül van a zuhanyzóban, az nem fér bele. Számomra ez ilyen nagyon furcsa, egyébként ebből volt már vitám is, mert valaki megszólított, hogy legyek szíves fölvenni valamit magamra, vagy miért nincs rajtam valami, ez így úgy szokás. Egyébként például, hogy mi járunk uszodából, ki is van írva, hogy kötelező, nem szabad a zuhanyzás alatt se levenni a fürdőnadrágot. És akkor én erre válaszoltam neki, hogy szerintem úgy nem lehet mosakodni, vagy annak úgy akkor nincs értelme a zuhanyzásnak, hogyha nem veszem le a nadrágomat. De például hiába van ez kiírva az uszodában, ez nem valósít meg se szabálysértés, se bűncselekményt Olaszországban. Mégis azt mondom, hogy kiveri a biztosítékot. És tulajdonképpen, hogy az ember oda jár minden nap, és jó viszonyra törekszik az úszótársak, akivel minden nap találkozik, nem jó. Tehát nem jó megtenni azt, ami megengedett.
De ebből ne vonjunk le messze menő következtetéseket Olaszország társadalmának a higiéniájára vonatkozóan.
Hát, hagyjuk az olasz társadalom higiéniáját. Hagy kívánni valót maga után. A higiéniájáról kevésbé, nem a higiéniájával függ össze, viszont a prüdériájáról nagyon sokat elárul. És ez talán a magyar hallgatók számára meglepő, mert ugye az olasz férfiak, a gigoló, a latin szerető mintaképei, és sokkal prüdebbek, mint a németekről nem beszélt, tehát nem is a németekkel hasonlítom össze, sokkal prüdebbek, mint Magyarországon. Tehát, hogy úgy öltöznek át például, hogy a fürdőruha már rajtuk van, úgy jönnek reggel az úszodába, hogy véletlenül egy pillanat se legyen, ahol az intim részeiket látni lehet, vagy elképzelhetetlen Olaszországban, hogy valaki a strandon a törülközőt maga köré csavarva cseréli ki a fürdőruhát, pedig abból nem látsz, az nem is látszana, ugye az intim részéből semmi, de ahogy az olaszok mondják, nem bella figura, nem tesz jó benyomást, és nekik ez nagyon fontos, hogy a többiekre mindig jó benyomást tegyenek.
Az az úr, aki a borotvát használta, az nem feltétlenül tett mondjuk az ott lévőkre jó benyomást, gondolom én, de vagy illetve legalábbis rá, de többiek azok ezek szerint megszokták.
Ugye ez, hogy és emiatt változik aztán az nagyon, hogy melyik országban mi a bűncselekmény, mi a szabálysértés, és mi az, ami megenged, mert ez nagyon összefügg a morális elképzelésre, a közerkölcsre, vagy az erkölcsre alkotott elképzelésre, és úgy látszik itt a morálba, vagy a közerkölcsbe sokkal inkább belefér, hogy borotválkozik, mint az, hogy megmutatja micsodáját a többi férfi társának, aki egyébként különösebben valószínűleg nem érdeklődne utána, hiszen nem kukolni járuk az uszodába.
Igen. És azért megy oda, hogy lezuhanyozzon, és utána esetleg elkezdhesse a napját, főleg, hogyha egy reggeli
így órában. Így van, pontos arra, hogy mondod, így van.
Hogyha mondjuk a mesztelenséget ebből a szempontból megvizsgáljuk, hogy mások előtt különböző szituációkban kivállalja, ki nem, hol lehet, hol nem, hogy ez mennyire kapcsolódik az erkölcshöz kizárólag, ahogy te említett, és mennyiben található ebben mondjuk valamiféle vélelmezett szexualitás, mert hogy ugye ez a macsó dolog, ez inkább a szexel kapcsolatos kifejezés, de az, amit hogy mondtál, hogy még az interjú előtt beszélgettünk, hogy egyébként például strandhoz közeli területen már meg van határozva, hogy milyen messze nem mehet valaki például férfi póló nélkül, az meg inkább csak az udvariassági része a dolognak, meg hogy nem ül be úgy egy étterembe. Neked ezzel kapcsolatban van valamiféle tapasztalásod, ha a három országot nézzük?
Hát szerintem a szexualitáshoz kapcsolódik kevésbé, tehát inkább a kultúrához, a megszokásokhoz. Talán a szexualitáshoz egy kicsit jobban Németországban kapcsolódik, de nem napjainkban, hanem ugye Németországban ez a FKK-nak nevezik a németek, Freie Körperkultur, tehát a szabad test kultúrája, ez egy nagyon jelentős mozgalom volt, tulajdonképpen a 68-as generáció vagy a 68-as időszakban és azután, és a 68-as generáció a mai napig szereti a nudizmust, vagy közöttük van a legtöbb nudista Németországban. Abban az időszakban egyébként a 70-es, 80-as években borzasztó elterjedt volt Németországban, de az is inkább egyébként egy világnézetet fejtett ki, tehát hogy ezzel a 68-as gondolattal, hogy több, ahogy a Willy Brandt mondta, hogy több szabadságot adni az embereknek, hogy ezzel függött össze, hogy ami a másokat nem vagy nem okoz kárt, az miért ne lenne nekem szabad. A szexualitással talán annyiban függött ez össze, hogy nyilván ez a több szabadság, ez megjelent a szexualitásban is. Tehát például az a generáció, aki akkorért biztos emlékszik, voltak ezek a kommunák Németországban, ez a mai napig egy fogalom, ahol ugye közösen laktak lányok, fiúk, mindenkivel valószínűleg egész nap messzenül jártak. Tehát, hogy ez tényleg most azért túlzónak hangzik, de nem ez így volt, mert hogy a személyes szabadságukat, hogy így fejezték ki, hogy rájuk semmilyen konvenció nem vonatkozik, illetve ez a 68-as, hát ami szintén szexualitás, bár nem tudom, lehet, hogy kevésbé szexualitás az is, ugye a 68-as ezzel a generációval, illetve pont ezekkel függ össze, a homoszexuális cselekménye, egyáltalán az életforma tolerálása, illetve a szexuális cselekmények büntetésének a megszüntetése. Ez ugye az akkor történt meg, tehát ez így mind tulajdonképpen összefügg.
Amire nálunk még valami plusz 20 évet kellett várni, ha jól tudom.
Igen, ez is egy érdekes dolog. A szocialista országokban a büntető törvénykönyvekből hamarabb vették ki, ahogy mondták, a természetelleni fajtalanság, mert ugye mindig, tehát melegnek lenni, homoszexuálisnak lenni, az soha nem volt bűncselekmény, hanem a büntetőjog cselekményeket üldöz, és ugye ez a szemére mellé fajtalanság volt a bűncselekmény, tehát a közösülés gyakorlatilag. Ez a szocialista országokban néhány évvel hamarabb került ki a büntető törvénykönyvekből. Tehát például az NDK-ban hamarabb került ki, mint az NSZK-ban. Az egy más dolog, hogy utána a társadalmi elfogadottság a nyugaton sokkal gyorsabban fejlődött. Egyébként Németországban az 50-es évekből hajmeresztő, tehát az háború utánról, az a demokratikus Németországból hajmeresztő ítéletek vannak, alkotmánybírósági ítéletek arról, hogy miért alkotmányos az, hogy a homoszexuális cselekmények büntetendőek. És egyébként ez az, ami miatt a Németországban nem bűncselekmény a közszemérem sértése, mert ugye azt mondják a németek, a jogászok, de ugye a mindennapi ember is ezt mondja, hogy ugye ez erkölcsi kérdés, hogy mi a szemérem, mi a köznek a szemérme, és hogy az egy nagyon veszélyes dolog, amikor erkölcsi, morális kategóriákat elkezdünk büntetni. Mert ugye hova vezetett ez, hogyha morálisan az 50-es években az, hogy két férfi együtt élt, az morálisan valóban a társadalom többsége számára nem volt elfogadott, de ugyanígy nem volt elfogadott, hogy házastársak, az egyik házastárs megcsalja a másikat. Németországban az 50-es években ez is bűncselekménynek számított. Azért, mert a közmorállal, a közerkölcsel szembe ment. És ugye attól, hogy valamit nem tartunk erkölcsösnek, rögtön büntetendővé tenni. És hogyha holnap ismét talán a többség többségnek nem fognak tetszeni a melegek, akkor ismét bűncselekményét tesszük. Tehát, hogy ezért gondolják úgy a németek, hogy a morál az nem lehet egy büntetőjogi kategória, vagy nem lehet egy cselekmény büntetendővé nyilvánításának az alapja. És ezért mondtam egyébként az, hogy nem az az érdekes tulajdonképpen, vagy nem az a fontos Olaszországban, vagy Németországban sem, hogy mi az, ami bűncselekmény, vagy mi az, ami szabálysértés, mert minthogy az egyik országban sem a morál elleni vétséget nem büntetjük, ezért sokkal fontosabb az, hogy tudni, hogy mi az, amit a társadalom elfogad, hogyha mi jól szeretnénk magunkat érezni, és jó viszonyba törekszünk a körülöttünk lévőkkel, akkor inkább azt kell tudni, hogy őket mi zavarja meg.
Pont erről van ugye szó, hogy hol húzódnak meg mégis ezek a határok, amire azt mondja már az átlagember, hogy oké, erkölcs, oké, szokás. De mondjuk, ha vesszük az alap példádat ezzel a reggeli úszodában nem vehetem le az úszonadrágomat, hogy megfürödjek, csak azért, hogy a társadalom számára te elfogadottan viselkedj, utána bemész a munkahelyedre, és egész nap a klórtól viszketsz. Most csak mondtam egy ilyen nagyon triviális példát.
Hogyha az ember ott él, akkor tudja az, hogy mi az, ami a többieket zavarja, és ez velem egyszer fordult. Ki van írva, de ez az, én 5 éve élek Genovában, 5 éve járok ebbe az úszodába, egyszer fordult elő, hogy rám szólt valaki, ezért úgy gondolom, hogy ez nem veri ki ott a... Ők ezt nem csinálják, ők ezt nem tartják bella figurának, tehát ők ezt nem tartják valami... Úgy gondolják, hogy ezzel másikra, ezzel ők nem tennének jó benyomást, de tulajdonképpen nem érdekli őket, hogyha valaki letolja a gatyáját, ezért megteszem. Ha viszont minden nap szólnának, vagy minden második nap lenne valaki, azok közül, akikkel minden nap ott vagyok, és nem tudom, egy sávban úszom, vagy mielőtt a reggel szoktuk venni, és általában néhány percek korábban odaérünk, és váltunk néhány szót. Hogyha ezeknek a többségét zavarná, akkor igen, inkább klórosan ülnék a munkahelyem, mert fontosabb lenne, hogyha én ebben az országban akarok élni, és itt integrálódni, jól érezni magam, akkor fontosabb az, hogy jó viszonyom legyen a többiekre, és hogyha ez náluk kiveri a biztosítékot, akkor én ezt akceptálnám, mert egyébként lehet mondani, hogy akinek nem tetszik, az költözhet Németországban, ahol ez nem probléma.
Bocsánat, csak ugye tényleg jó példa, hogy ráadásul te még mondhatod is azt, hogy saját tapasztalataid vannak Németországnak erről a szokásáról, úgyhogy tudod ajánlani
így
a
van,
különböző
így
területeket.
Van. Így van, de ez tényleg így vagyok, mert egyébként egy másik, hát megint az uszodánál vagyunk, illetve tágabb értelemben a szauna, ami szintén nagyon sokat elárul a meztelenségről, illetve hogy egy országban hogy gondolkoznak a meztelenségről. És ugye ezt ismerjük, ezt a magyar-német ellentétet a szauna kérdésben. Németországban félreértés ne történjen, mert ez sokszor egy tévhit. Németországban nem kell meztelenül lenni a szaunában. Bárki bemehet köntösben, lepedőben, törülközőben, maga köré csabarhatja, begugyolálhatja magát. Egy tilos a fürdőruha, mert hogy azt mondják, hogy ugye csöpög belőle a víz, nem higiénikus. De általában a németek többsége végén mesztelenül megy be a szaunába, és csak maga alá teszi a törülközőt. Ez ugye Magyarországon kiszokta verni a biztosítékot, legjobb esetben összesúgnak a magyar szaunatársak, hogy na, biztos egy német, vagy egy észak-európai, rosszabb esetben rá is szólnak, illetve kiküldik, vagy megjelenik rögtön az úszómester, és szól neki, hogy legyen szíves eltakarni magát. Németország ugye sok muzulmán bevándorló él, és ott is jártam uszodában, és ez egy rendszeres vita téma volt a szaunában, hogy a muzulmánok bejöttek fürdőruhában, a németek szóltak nekik, hogy legyenek szívesek levenni a fürdőruhát, és akkor a muzulmánok hőbörögtek, és akkor én akkor is így gondoltam, mint hogy egyébként én is igazodtam ebben a kérdésben, mert Magyarországon mielőtt kiköltöztünk, én is fürdőnadrágban mentem be a szaunába. És Németországban, mint hogy továbbra jól akartam ott érezni, a társadalom része akartam lenni, elkezdtem levenni az úszónadrágomat, és magam is mesztelenül, igen, fürdőnadrágot, magam is mesztelenül voltam a szaunában. Először ez nekem nagyon furcsa volt. És amikor ugyanazok, akik ott élnek ebben az országban, vagy ott szeretnének élni az országban, ezt nem képesek tudomásul venni, hogy itt más a társadalmi felfogás, vagy más a szokás erről, akkor én arra mindig azt mondtam, hogy akkor nem kötelező itt élni. Tehát, hogy valamit tudomásul kell egyszerűen venni, hogy itt más az, ami elfogadott, függetlenül attól, hogy bűncselekménye vagy nem.
Ugye az elfogadottság esetében is nem kizárólag erkölcsről beszélünk, hogyha felmerül mondjuk az, hogy nem is az, hogy én akarom-e látni, vagy engem zavar mondjuk a látvány, hanem azért felmerül az, hogyha mondjuk valaki kiskorúakkal van ott, és mondjuk a szaunába például bemegy, nem tudom, hogy ott van-e alsó korhatár, mert én nem vagyok egy szaunázós, de mondjuk egy 12-3 éves kislánnyal bemegy, azt sem tudom például, hogy ez koedukált vagy sem, hogy azért, hogyha ott van mondjuk egy 50 pluszos férfi, na, és ott van mondjuk, aki törülközőjén ül teljesen mesztelenül, és mondjuk egy anyuka bemegy a 12 éves kislány, tudván, hogy igen, bent minket akár várhat egy ilyen látvány, mert Németországban ez megszokott,
igen.
És
igen,
ezért a 12 éves kislány sem fog ezen mondjuk fennakadni, miközben számára azért ez nem egy megszokott látvány.
Nem, pontosan nem fog rajta fennakadni, mert így nőtt fel. És egyébként itt vissza, vagy ezt meg is fordíthatom ezt a szituációt, én úgy gondolom, hogy a németeknek viszont, akik Magyarországon nyaralnak, nem helyes, ha messzelenül bennek be, mert igen, például itt a magyar kislány vagy kisfiú nincs hozzászokva ehhez, itt a magyarokat zavarja, és hogyha én ebben az országban akarok nyaralni, akkor tudomásul kell vennem, hogy itt bizonyos szituációkban mások a szokások, és nem kötelező Magyarországon nyaralni. Ahogy mondom, fordítva is igaz, nem kötelező Németországban nyaralni, nem kötelező. Egyébként még lehet úgy is Németországban élni, hogy az ember nem, tehát hogy nem jár akkor szaunába, mert nem kötelező.
Amiről beszélünk, hogy valóban több évtizednyi szokásjog van az egyik és a másik országban, és ez nyilván azért nagyon sok
így van,
mindent
így
meghatároz.
Így van. És ez nagyon érdekes, amikor ezek a szokások keverednek, mert hogy említetted ezt a strandot, Németországban most ez az új téma, a monokinézés, tehát a bikini felső nélkül a hölgyeknek a strandon. Ez egy néhány évvel ezelőtti változás, hogy egyre több város, most már amit én tudok, Münchenben és Berlinben is, a strandokon szabad a hölgyeknek a bikini felsőt levenni. Na most, és ott ezeken a strandokon, mert hát azt hiszem, most ezzel nem mondok olyan nagyon újdonságot, hogy azért egy városi stranda nem a társadalom legtehetősebb tagjai járnak többségében. Ez a Németországban azt jelenti, hogy a bevándorlók, ugye akinek a többsége török, arab, stb., tehát más muzulmán, fölül vannak reprezentálva a strandokon, és őket zavarja ez, és itt tehát egy német strandon most találkozik egymással a német szokások, a német morális elképzelések a muzulmánokkal a mindennapokban, és ez nyilván konfliktust is eredményez.
És itt aztán gondolom az meg már a jogi kategória, amit te is mondtál, hogy a kisebbség alkalmazkodjon-e, a többségi társadalom
igen,
mennyire legyen befogadó, tehát ezeket esetet dönti el.
Megjegyzem, nem a többségi diktatúráról van itt szó, itt egyszerűen például ebben a kérdésben, mert volt több ilyen ügyek voltak bíróságról, a bíróság mérlegelte, hogy mi az, ami fontosabb alapjog, a vallási meggyőződéshez fűződő jog a muzulmánok esetében, vagy pedig a személyiség szabad kibontakoztatása a bikini felső nélkül napozók esetében. És akkor a bíróság több szempontot figyelembe véve úgy látta, hogy kevésbé sérül, vagy inkább korlátozható a másiknak a vallásszabadsága, mint a személyiségszabad kibontakoztatása.
Az, amit az előbb mondtál, hogy mondjuk egy strandon például most már megint divatba jön a monokinizés, és éppen ezért engedélyezik itt az engedélyezés alatt, az adott strandnak a döntéséről van, gondolom, szintén szó. Tehát valójában ezt engedélyezik, tehát senkit nem büntetnek meg, mert itt van előttem egy kép, hogy az 50-es években, amikor még ilyen viszonylag új dolog volt, ugye a 46-ban megjelent bikini, volt egy nagyon klasszikus kép, ez szerintem a neten biztosan megtalálható, az az igazi csendőr egyenruha, amit ugye nagyon sokan láttunk, és egy bikinis hölgy, és ott állnak a valamilyen Saint-Tropez, vagy bármilyen ilyen tengerparton a homokba, és éppen a rendőr írja fel őt. Tehát hogy ott azt mondták, hogy ezt nem köszönjük szépen. Tehát, hogy az, amiről ugye te beszélsz, ez a házi rend.
Valószínűleg egyébként a csendőr úgy gondolta, hogy a köznyugalom megzavarására alkalmas ez, hogy bikiniben van a strandon, közerkölcsöt sért, igen.
Nyilván ez egy francia példa volt, lehet, hogy utána megdobálták homokkal a csendőr, tehát nem tudjuk
folytatást. Valószínűleg minden országban így játszódott ez először le.
Na most ebben a német példában, amit ugye mondtál, tehát valóban ugye a házi rendről van szó, mert egyébként ugye nem lenne ez tilalmas.
Illetve kicsit talán több még a házi rend is, mert ezek mert ez a strandok többsége önkormányzati, tehát a képviselő testület vitatja meg valószínűleg ezt a kérdést. Tehát azt mondanám, hogy politika egy kicsit talán magasabb szinten dől el. Münchenben, ahol van mondjuk egy, nem tudom, 10-15 városi strand, nem a menedzsment, nem a strand menedzsment dönti ezt valószínűleg el, hanem mint hogy ez egy társadalmat polarizáló kérdés, egy kicsit magasabb szinten dől ez el, ez valószínűleg, vagy a tehát a képviselő testület egyébként valóban így volt, annak idején a képviselő testület, tehát úgymond választott képviselők döntöttek ebben a kérdésben.
Nem akarok leragadni ennél a strand dolognál, de persze. Azért még egy dolog, hogy itt tulajdonképpen ők azt a fajta törvényi lehetőséget, sőt jogot, hogy te mondtad, hogy mondjuk ezzel bontakozik ki valaki, ez az ő személyiségi jogához hozzátartozik, akkor felülírja tulajdonképpen az önkormányzat egy saját, az ő területére vonatkozó házi renddel?
Hát mert alapjogokat szabad korlátozni, az a lényeg, hogy a korlátozásnak mindig szükségesnek és arányosnak kell lennie. Tehát a vallásszabadságot is, a személyiségszabad kibontakoztatását is lehet korlátozni, mert ugye a személyiségszabad kibontakoztatása nem azt jelenti, hogy mindent megcsinálhatok, amit akarok. Tehát alapjogok korlátozhatók, a kérdés mindig az, hogy arányos-e, és szükséges és arányos-e, és ebben, hogy változik a társadalom, hogyha ez a bíróság elé kerül, valószínűleg 10 évvel más tartottak szükséges arányos korlátozásnak, akkor úgy gondolták, hogy ebbe a kategóriába még belefér a házi rend, ami előírja, hogy fürdőruhában kell lenni a strandon, illetve a hölgyeknek bikini felsőben, vagy nem is tudom pontosan, hogy fogalmazták meg, kell lenniük a strandon. Most meg már úgy gondolják, hogyha a bíróság elé kerül, hogy az már aránytalan korlátozása. Mert egyébként így került sor erre a változtatás, hogy egyszerűen hölgyek a bírósághoz fordultak azzal, hogy az ő alapjoguk korlátozva van, és akkor ezen a bíróság gondolkozott, hogy akkor ez a korlátozás a házi rendben szükséges és arányos-e, és azt hiszem 2017-ben úgy döntött egy müncheni bíróság, hogy ez se nem szükséges, se nem arányos, és akkor erre fel, mert ez ugye egy eseti döntés volt, erre fel a képviselőtestület vitatkoztak, társadalom is vitatkozott, és végül megváltoztatták a házi rendet. Hogy mondjak még el annyit, valami érdekeset a hallgatóknak. Tehát, hogy egész más oldalról indult most ez a kezdeményezés, mint 68-ban, ahol ez arról szólt, hogy szabadok vagyunk, és azt csináljuk, amit szabad. Nem, hogy több szabadságot szeretnénk magunknak. Most ez egy egészen más oldalról indult, hogy ez az egész kereset, meg hogy a hölgyek ezt követelték magunknak a bikini felső nélküliséget, nevezetesen a gender kérdésből. Esélyegyenlőség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, mert hogy a hölgyek, vagy néhány hölgy úgy látta, hogy az, hogy a férfiaknak a mellüket nem kell eltakarni. A nőknek viszont igen, az a nők hátrányos megkülönböztetése is gender szempontból nincs rendben. Tehát ez egy egész újfajta argumentáció volt, ami most előkerült. És egyébként ebben pontosan, hogy inkább a vita Németországban nem is a mesztelenségről szólt, hanem a gender kérdés határairól. Hogy az ellenoldal azzal érvelt, hogy ez annak a tipikus esete, amikor a mondva csinált esélyegyenlőségről van szó, és amikor ez a gender mozgalom, vagy gender kérdésben a józan paraszti ésszel szembe mennek, mint hogy józan paraszt észre is látható, hogy vagy így szembetűnő, hogy egy fizikai különbség is van egy férfi és egy női mell között, másrészt meg a jelentősége, vagy a jelentése is más a kettőnek. A szexualitásban játszott szerepe is más a kettőnek. Tehát, hogy kicsit a almát hasonlítjuk a körtéhez.
Az általad is említett német kezdeményezés az nagyon hasonlít ehhez a bizonyos Free the Nipple mozgalomhoz, ami a műsorunkban már többször szóba került, ami valóban erről szól, de hát, hogyha egy elsődleges nemi jellegről van szó, míg a férfiak esetében nem, azért ott szerintem azt érdemes megvizsgálni, mondom ezt én nyilván úgy, hogy nem értek a joghoz, tehát csak a józan paraszti észtel gondolom ezt végig, és hogy ez azért érdekes, amit mondtál, hogy végül is engedték ezt a csak monokinizést, mert közben meg ugye mondod, hogy az a generáció, aki még most is tök simán nudizik olyan strandon, ahol mások felöltözve vannak, és elvileg az nem ütközik törvényi akadályba, akkor miért kellett külön annak bíróságra mennie, aki monokinizni akart?
Hát ez kicsit más, mint a közterület. Tehát, hogy egyszer, mert így volt szokás a strandon, vagy ez ami valószínűleg senki nem gondolkozott ezen, hogy akkor most, hogy ez jogkorlátozás vagy nem. Évtized, mióta a strand van, strandok egyébként ilyen intézményesült strandok, az körülbelül 100 évben, a 19. század végén jelentek ezek meg. Azóta ez egy természetesség volt, hogy a strand szabályzatában, házi rendjében benne van, hogy a strandon fürdőruhában kell tartózkodni. Kicsit máshogy gondolták, hogy az, hogy egy tónál vagy a tengerparton leveszem, az sok évtizede, vagy különösen a 60-as, 70-es években nagyon elterjedt volt, vagy a 80-as években. Németek szerintem egyébként a Balatonnál legendás volt a 80-as években. Én gyerekként emlékszem rá a nudista németekre, a nudista kelet németekre, hogyha valaki ugye vagy bikini felső nélkül, vagy egyáltalán teljesen messzenül volt a Balaton, az mindig lemondták rám, hát ők a kelet-németek, mert meg vannak hűlve ezért a magamutogatásért.
De a 90-es években az nálunk is bejött divatba. Pont erről beszéltünk Szombat Évával. Tulajdonképpen ez nagyjából egy időre esik, amikor mi gyerekek tizenévesek voltunk, és hogy az Évának is megvolt ez az emléke, hogy igen, voltak nénik, nem feltétlenül német turisták, akik monokinisztek, főleg ilyen tangel.
Igen.
És még pont az előző adásban mondtam, hogy na ez még legalább nem jött vissza. De akkor idézőjelben örömmel hallom, hogy de!
De egyébként, tehát ez egy olyan nagyon, azt mondanám, hogy ez egy nagyon marginális csoport volt az, aki ezt az egészet témává tette, és aki most él ezzel a joggal, és bikini felső nélkül van a müncheni strandokon. Az az igazság, hogy összességében a nudizmus, a monokini, az a mostani fiatal generáció körében nem divat. Tehát, mert egyébként Németországban egy ellenmondás a strandokon eddig nem volt megengedett, azonban a tengerparton, a szabad strandon, a folyó mellett, a városi parkban, ott ez mindig teljesen normális volt a 70-es évek óta, hogy valaki messzenelül napozik. A München belvárosában van, aki az Englischer Garten, ez egy nagy városi park, a világ legnagyobb városi parkja egyébként. Ez teljesen normális, hogy a napozó réten van egy rész, de ott egymás között, tehát nem elkülönítve, hogy mindenki ugye lefekszik a fűbe, ahol akar, és mindig van a, nem tudom, 15-20%, aki mesztelenül van. De ezek most már a tapasztalatom szerint, egyébként Münchenben ez nagyon jó pofa, mert a turisták, ez köztudat, hogy az Englischer Gartenben vannak mesztelenül napozók, és főleg az ázsiai turistákat, ennek ez egy program, viszi őket oda az idegenvezető, és mint az őrült, kattongatnak a fényképezőgépeikkel, és akkor ez van egyébként német, a, nem tudom, a 60-as, 70-es éveikben járó német uraknak ez borzasztóan tetszik, és akkor jól kihúzzák magukat, a nagy sörhasukkal peckesen mutogatják magukat, és a sikítoznak a japán turista lányok. Szóval ez egy tök jó pofa. Egyébként ez mutatja, hogy attól, hogy ilyen erkölcsi felfogások találkoznak, az még nem kell, nem feltétlenül okoz konfliktus, sőt, ez lehet jó pofa is. De azt akartam ezzel mondani, hogy egy 10-15% biztos, hogy ma is ruha nélkül van, azonban biztos, hogy 50 fölött van mindannyian, mert a mai fiatalok körében bármilyen hihetetlen, most biztos lehet, hogy ezzel az idősebb hallgatók nem fognak egyetérteni, vagy meglepődnek. A mai fiatalság, nem tudom, ez a mit szoktak mondani, Y-generáció, Z-generáció, stb. Prüdebb, mint a 68-as generáció volt, prüdebb, mint a nagyszüleik.
Hát mindenki az ellen lázad, ami előtte volt.
Így van, egyébként valószínűleg igen. Mert hogy én máshogy akarom csinálni, mint hogy a szüleim. Mert ugye igen, hogy gyerekkoromban mindig beszerül kell, vagy jártunk a tengerpartra, hát én csak azért sem úgy akarok most. Igen.
De mindez gyönyörű, hogy közben pont az English Park, hogy gondolom, az angol park. Hogy
angol park, igen.
Hogy ugye viktoriánus erkölcsök találkoznak így tulajdonképpen mesztelen hát napozókkal, valahol olyan
igen, szép. Szóval a név itt nem passzol, mert viktoriánus erkölcsöknek a szöges ellentéte, ami az angol parkban zajlik Münchenben már jó, sok-sok évtizede.
Már hogyha úgyis bementünk a parkokba, egy kérdés erejéig szeretném összehasonlítani Olaszországot, Németországot és Magyarországot, hogy ha mi a városban vagyunk, utazunk, étteremben vagyunk, esti programra megyünk, és a többi, tehát ugye maga az adott esemény is meghatározza, hogy mi az, amit elvárnak tőlünk. Mennyire igen. bírja el egyébként azt a fajta alulöltözöttséget, amit bizonyos értelme valaki szemérmetlenségnek tart, valaki szép, esztétikus dolognak, mert aha. ugye amire már utaltam korábban is, amit mondtál, hogy Olaszországban elég, hogyha a korzóig kimegy valaki a partról, ott neki már föl kell vennie a pólóját, tehát a férfiaknak is. Tehát,
így van.
Itt akkor ezt te
van.
Hogyan határoznád meg ezt a három országot ebből a szempontból?
Ez egyébként az Olaszország egy borzasztó érdekes ellenmondás, biztos, hogy magyar turisták is találkoztak már ezzel, amikor a rendőr, a városi vagy közterületfelügyelő a tengerparti üdülőhelyen megállított őket, a férfiak, egy férfi póló nélkül volt az utcán, igen, mert sok városi rendeletben ezt tiltják, mert hogy ezért, mert ez a Bella figura, tehát ugye szerintük ez nem mutat jó képet, nem tesz jó benyomást, és ők szeretnék, hogyha ennek a településnek, hogy mindenki magáról úgy jó benyomást mutatna, vagy olyan esztétikus lenne, és szerintük ez az esztétikával nem függ össze, hogy póló nélkül van. Tehát ezt például tiltják. Ugyanakkor, hogyha az öltözködést nézzük, különösen a hölgyeket, Olaszországban sokkal lazábban, vagy sokkal többet mutatva öltözködnek, mint mondjuk Németországban. Tehát Németországban az teljesen rendben van, vagy sokkal elfogadottabb, hogy valaki nudizik a strandon, viszont amikor felöltözik, akkor hosszabb a szoknya. Olaszországban nem az, hogy nem szokás a szabad strandon levenni, hanem szerintem nudista strandok is, tehát kijelölten is elvétve vannak, mert egyszerűen nincs rá társadalmi igény, viszont itt olyanok a szoknyák, hogy hát nagyítóval kell nézni, hogy van-e a hölgyön szoknya. De el van minden takarva. Tehát az fontos, hogy el van takarva az elsődleges nemi jellegre utaló szervek el vannak takarva, egyébként meg minden másból, a testből sokkal-sokkal többet mutat egy szombatesti vacsorán egy hölgy itt Olaszországban. Ellentmondás.
Attól még, nem is csak az, hogy ellentmondás, hogy attól még ruha hatást kell kelteni, mert hogyha
van,
a fürdőruha, ami egyébként minden lényeges pontot eltakar, ha azzal menne be egy étterembe, akár napközben, tehát fényes nappal, akkor is rászólnának, hogy menjen
be.
Ki.
Így van. Hát és megint ott vagyunk, hogy mi a társadalmilag elfogadott. Az nem elfogadott, hogy a strandon kívül akár csak fürdőruhában vagyunk, mert az itt nem szokás, vagy a strandon fürdőruha nélkül vagyunk, az még kevésbé szokás, az azonban szokás és elfogadott, hogy rajtunk van egy ruha, De ez a ruha, ez csöpnyi. Nem is tudom, melyik filmben volt elvtársnő, ez a szoknya kurta.
Kurta, a tanú.
Így van, tanú, igen. Szóval az egy meg elfogadott, hogy nagyon kurta a szoknya, akár egyébként a munkahelyen is.
Magyarországot hova sorolod be, hogyha most ezt a két országot vesszük, egyik meg
kettő
másik
között,
pól?
Abszolút a kettő között. A magyarok sokkal kevésbé prűdek, mint az olaszok, viszont a németeknél prűdebbek. Tényleg egyébként, én talán mondhatom is, hogy Magyarország ilyen szempontból lehet, hogy azért, mert magam is magyar vagyok, azért mégis így szocializált alapvetően, azért ez tetszik a legjobban, vagy ezt értem meg a legjobban, de szerintem az igazság, hogy Magyarországon, ami van, az egy arany középút.
De jó, valamiben jók vagyunk.
Igen, most magam is meglepődtem, hogy napjaink Magyarországjáról, de hát ugye a társadalomról beszélünk.
Ja, értem, jó, oké, ne, így már rendben is van.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Petrus Szabolcs jogásszal a következő héten folytatom a beszélgetést, akkor többek között az országonként eltérő kivitelű Pride társadalmi megítéléséről és törvényi korlátozásáról is szó lesz. Az előbbi interjú ránk nézve igen pozitívan zárult, ha azt vesszük, hogy az átlagos öltözködéshez átlagos mértékű szemérmességünkkel mi vagyunk az arany középút, ahogy az Augsburgi Egyetem oktatója fogalmazott. A divat szakemberek véleménye megoszlik abban, hogy hazánkban milyen fokú is a divatkövetés, főleg az a fajta trendiség, amely teret enged a személyes stílusnak is. Persze az utcán sétálva nem reprezentatív felmérést mi is készíthetünk. Gyakran mondják, hogy a megjelenés nem feltétlenül pénz kérdése. Nem, de azért tudjuk, hogy nem baj, ha van. Meg legyen az embernek energiája, szabad ideje vásárolni, kitalálni egy-egy szettet, amiben megmutatná magát a világnak. Szóval, ha van is ilyen szándék, nagyon erősnek kell lennie, ha már a mókuskerékben találjuk magunkat. Így aztán viszonylag hamar és könnyen állunk át a farmer felső rész kombóra, ahogy oly sokan mások. Nem csoda hát, ha az utcakép nem túl változatos. Vannak persze helyek a világban, ahol az uniformizált megjelenés nem organikusan alakult ki, hanem felsőbb utasítás hatására. Észak-Koreában nem csupán megmaradtak a több évtizedes öltözködési elvárások, hanem néha újabbakat is hoznak. Legutóbb 2021-ben a bőrkabát viselését tiltották be. Hogy minden a legnagyobb rendben menjen, és senki ne tudjon, és ne is akarjon kilógni a sorból, divatrendőrséget tart fenn a diktatúra, amelynek ügynökei belevesznek a város forgatagába, és úgy figyelik a járók előket. A nőkre vonatkozó rendeletek, melyeknek alapideája a puritánság, mindössze a kosztümöt engedélyezik, abból is csak azt a változatot, amelynek a szoknyája térd alatt végződik. A cipőnek is meghatározott magasságú sarokkal kell rendelkeznie, illetve választhatják a nők a balerina fazont is. Észak-Koreában nem vágatunk hajat csak úgy kedvtelésből, amíg nem ellenőriztük, hogy a választott frizura szerepel-e a megengedett hajviseletek listáján. Nyilván az ország lakosságának nem az a legnagyobb gondja, hogy központosított a divat, habár tény, hogy ez egy feltűnő példája a diktatúra mindenre kiható erejének.
Második megálló.
Sajnos nem új keletű dolog, hogy a ruhát nem választja, hanem kötelességből viseli egy nép, esetleg egy kisebbség, egy társadalmi réteg, vagy egy bármilyen szempontból azonos életmódú embercsoport. Ahogy nyilván az sem feltétlenül a szabad akarat megnyilvánulása, ha valaki ruhátlan a felöltözöttek között, azonban esetenként eltérő lehet az ok. Van, hogy tömegeket érint, és előfordul, hogy szinte személyre szabott. Utóbbi illusztrálására szolgál egy viszonylag ismert történet, amely korából kifolyólag már annyiszor lett elmesélve, hogy bizonyos pontjain az egyes változatok teljesen eltérnek, sőt, ha figyelembe vesszük azokat a fránya történelmi tényeket, talán épp az ellenkezője az igaz. De ez a jó a legendákban, ránk van bízva, hogy mit hiszünk el belőle. Egyedül talán csak a történet szereplőiről mondhatjuk el bizonyosan, hogy egykor léteztek. Az egykor az nagyjából a 11. század. A helyszín az angliai Coventry, ahol Lady Godiva és a legjellemzőbb verzió szerint népsanyargató férje Leofric gróf élt és mondhatni uralkodott. A férfi durva adókkal sújtotta a jobbágyokat, amit megelégelt felesége, és kérte, kegyelmezzen az embereknek. Leofric gróf azonban nem adta ingyen az adócsökkentést. Azt kérte Lady Godivától, hogy lóháton szelje át a várost, és tegye mindezt mesztelenül. Bízott ugyanis abban, hogy ilyen eretnekségre nem vetemedik jóra való felesége. Hát tévedett. Godiva végig lovagolt Coventryn, csupán hosszú haja takarta el a teste nagy részét, no meg nem sokan láthatták a megalázó jelenetet, mivel előtte a házaikba parancsolták az ott lakókat. A gróf betartotta a szavát, csökkentette az adókat, és Lady Godiva a jóság megtestesítője lett az utókor számára. Erre mondják történészek, hogy annyiban sántít a sztori, hogy, furcsa vagy sem, akkoriban a nőknek több joguk volt, mint a reneszánsz idején vagy a viktoriánus korban. Akkoriban még lehetett saját vagyonuk, elfoglaltságaik, intézhették ügyes-bajos dolgaikat, anélkül, hogy egy férfi felügyelete, még jobb engedélye korlátozta volna őket. Elválhattak, és még a vagyontárgyakon is azonos mértékben osztoztak a férjel. Más szóval egy ilyen társadalmi berendezkedésben nem fér bele szerintük egy a férjének ilyen szélsőségesen engedelmeskedő asszony. Hát nem is tudom, engem a több verzió inkább győz meg arról, hogy a sztori talán meg sem történt. Pusztán a tény, hogy a főúri nők helyzete akkoriban jobb volt, nem biztosíték arra, hogy Lady Godiva is maga rendelkezett az őt érintő ügyekben. Ma sem él mindenki a rá vonatkozó jogaival, manapság is vannak diszfunkcionális párkapcsolatok és domináns felek. Szóval a legenda maradjon meg annak, ami legendának. Egy valamire ugyanakkor rámutat a történet, bárhogy mesélik, hogy a mesztelenségnek micsoda hatalma van. Csupán abban térnek el a verziók, hogy ki gyakorolja azt a hatalmat. Létezik olyan példa is, ahol leendő királyné a főhős, mégsem ő dönt saját pőreségéről, hanem a hagyomány. Marie Antoinette-et messzelenül adták át a francia udvarnak 14 évesen, hogy leendő új családja már a számára készítetett francia ruhában láthassa először. Felteszem, vagyis remélem, itt sem állt sorba a nép, és jegyet sem osztogattak a látványosságra. Persze, ha abból indulunk ki, hogy egészen intim pillanataikat kellett megosztaniuk a koronás főknek a nyilvánossággal, mint egy bizonyságul, legyen az például egy szülés, akkor simán belefér, hogy többen ellenőrzik a lányt, megvan-e minden testrésze mondjuk. Mintha csak egy darab hús volna. Elsőre nem is gondolnánk, hogy ebben a pillanatban közösséget tudna vállalni kora elnyomott embereivel. A harmadik az embereket nagy számban érintő példa egy olyan jelenség, amely jogilag a 20. század első harmadáig elhúzódott, és gyökerei már az ókorban megvoltak. Az emberkereskedelem vagy rabszolgavásár még a 17.-18. Században is épp olyan barbár módon zajlott, mint az ókorban. Miközben már az is ledöbbentő, hogy egyáltalán zajlott, hogy embereket adni-venni legális volt ilyen hosszú ideig. Az Oszmán Birodalomban, de még számos más helyen is kereskedtek emberekkel, nemre, rasszra való tekintet nélkül. Azonban az ilyen jeleneteket megörökítő festmények a leggyakrabban fehér nőket ábrázolnak ebben a kiszolgáltatott helyzetben, anya szült mesztelenül, gyakran láncon tartva. Az alkotások között találni olyat is, amely épp a rabszolga átvizsgálását mutatja. Megnézték a fogaikat, az izmaikat, azt, hogy mennyire tűnnek munkabírónak, vagy arra alkalmasnak, amire megvásárolnák őket. De az is fontos szempont volt, hogy mennyi büntetés nyomát viselték magukon ezek az embernek akkor nem tekintett emberek. Hiszen ebből következtethettek a vásárlók arra, hogy a szóban forgó rabszolgák mennyire szófogadóak, vagy éppen ügyesek abban, ami addig a feladatuk volt. A legtöbbjük számára ilyen volt az egész élet, de a sokkoló történetek között vannak egészen megindító szabadulások, akár sikerek is, amelyekre bizonyíték is van. Tehát nem csupán legendák. Erről a jövő héten lesz szó bővebben, valamint, ahogy már említettem, a Petrus Szabolcsal készült interjú második részét is akkor hallhatják, amelyben a különböző típusú Pride rendezvényekről, valamint a gender tudatos megszólításokról is beszélgetünk.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.